31. Üvöltő hullámokban áradtak a támadók a falakra, de rá kellett döbbenjenek, hogy csak hideg és félelmetes halál várja őket a védők kardjai és jatagányai alatt. Sikoltva zuhantak a fal alatti sziklákra, vagy haltak meg a küzdők lábai alatt. Satulik és drenaiak vált-válnak vetve pusztítottak. Rek két kézre fogta a kardját, úgy ölt, Egel kardja úgy hatolt keresztül a támadókon, mint kasza a búzamezőn. Mellette Joachim harcolt két karddal a kezében. Alul Orin embereit lassan visszaszorították az alagútban, bár a nadirok drágán megfizettek minden centiméterért. Orin kivédett egy lándzsadöfést, belevágott az ellenfél arcába. A férfi eltűnt a kavargásban, újabb támadó lépett a helyére. Nem tarthatjuk sokáig, kiáltott fel egy fiatal tiszt Orin jobb oldalán. Orinnak nem volt ideje válaszolni. Az előálló nadir hirtelen rettegve sikoltott fel, a társai felé hátrált. Mások is követték a pillantását, Orinék háta mögé bámultak. A nadirok hátrálni kezdtek, majd megfordultak és kifutottak a Geddon és Válteri közötti térre. Misszel istenei, mondta a tiszt. Mi folyik itt? Orin megfordult és látta, mi rémisztette meg a nadirokat. A sötét folyóson a legendás Drusz, Serbitár és a harmincak álltak. Mellettük eltávozott katonák. Drusz a kezében tartotta a bárgyát, a csata mámora égett a szemében. Orin nyelt egyet, megnyalta a száját, harmadszorra sikerült csak visszatennie a kardot a hüvelyébe. Azt hiszem, rájuk hagyhatjuk az alagút védelmét, mondta. A katonái mögé tömörültek, amikor Drusz felé indult. Úgy tűnt, a szellem alakok nem vették észre őket, a szemük előre merett. Orin megpróbált Drusszhoz szólni, de az öreg mereven bámult előre. Amikor Orin reszkető kézzel kinyúlt és megpróbálta megérinteni az öreget, csak hideg, hideg levegőt ért a keze. Menjünk vissza a falra, mondta. Behunyta a szemét, vakon sétált keresztül a szellemek során. Mire elérte az alagút végét, egész testében reszketett, senki nem szólt semmit. Senki nem nézett vissza. Orin csatlakozott Rekhez a falon, folytatódott a csata. Egy pillanatnyi szünetben Rek oda kiáltott. Mi történt az alagútban? Ott van Drusz, felelte Orin. Rek bólintott és visszafordult, mert friss nadir katonák érkeztek a falra. Nyíl rövid karddal a kezében Hogum mellett harcolt. Bár nem volt akkora mestere a kardnak, mint az íjnak, nem volt rossz harcos. Hogun kivét egy bárd csapását, de eltört a kardja. A bárd összezúzta a vállát, a melkasáig hatolt. Törött kardját az ellenfele hasába döfte, és együtt zuhantak a földre. Egy lándzsa lendült, és a légiós hátába fúrodott, amikor az fel akart állni. Nyíl rövid kardja kibelezte a lándzsást, de újabb nadirok érkeztek, és Hogun teste eltűnt a kavargásban. A kaputorony mellett Joachim satuli elesett, az oldalát hajító dárda szúrta át. Rek hátra vitte a falról, de ott kellett hagynia, mert a nadirok már majdnem áttörtek. Joachim két kézzel ragadta meg a dárdát, veríték gyöngyözött a homlokán, amikor megvizsgálta a sebet. A dárdahegy a jobb csípője felett hatolt be, felsebezte a hátán is a bört. Tudta, hogy a hegy minden bizonnyal szálkás, nem tudná kihúzni. Megragadta a kiálló nyelet, oldalra gurult és beljebb tolta a sebbe, amíg a másik oldalon ki nem bukkant. Elájult. Egy idő után gyengéd érintésre ébredt. Egyik harcosa, Andisim térdelt mellette. Vedd le a dárda fejet, sziszegte Joachim. Gyorsan! A férfi szótlanul elővette a tőrét, és amilyen finoman csak tudta, lefeszítette a hegyet. Kész. Most! Suttogta Joachim. Húzd ki a nyelet! A férfi fölé állt, és lassan kihúzta a dárdát, miközben Joachim hörgött a fájdalomtól. Vér budjant ki, de Joachim letépte a köpenyét, és a sebre szorította. Andisim ugyanígy tett a hátánál. Segíts talpra, parancsolta, és szerezz egy kardot! Eldibáron túl Ulrik a sátrában figyelte a homokszemek pergését egy homokórában. Mellette feküdt a pergament tekercs, ami aznap reggel érkezett északról. Unoka öccse Jahingir kikiáltotta magát északurának. Megölte Ulrik öccsét, Csubodit, és túszul ejtette Ulrik asszonyát, Hasitát. Ulrik nem hibáztatta Juhingirt, nem haragudott. A családja vezérségre született, igaz vér folyt a fiú ereiben. De nem időzhet itt tovább, ezért felállította a homokórát. Ha nem esik el a fal, mielőtt az utolsó homokszem lehullik, elindul északra a seregével, visszaszerzi a királyságát, és máskor foglalja el Drozdánokot. Megkapta a hírt, hogy Drusz védi az alagutat, de vállat vont. Mikor egyedül maradt, elmosolyodott. Hát, még a paradicsom sem tudott távol tartani a csatától, öreg! A sátra előtt három ember állt, kos tülkökkel, várták, hogy eltadjon. És a homok pergett. A nadírok jobb oldalon áttörtek a Geddonon. Rek Orrin felé kiáltott, és kezdte átvágni magát a veszély felé. Balra is egyre több nadír jutott fel a falra, a drenaiak hátrálni kezdtek, vissza a fűre, ott rendeződtek egymás mellé. Elvesztek. Karddal a kezükben drenaiak és satulik várták a nadír tömeget. Nyíl és Orrin Rek mellé lépett, Joachim satuli is feléjük bicegett. Örülök, hogy csak ezt az egy napot ajándékoztuk nektek, marogta Joachim, és a kezét az oldalát takaró véres kötésre szorította. A nadírok legyező alakban indultak feléjük. Rek a kardjára támaszkodott, mélyeket lélegzett, összegyűjtötte a maradék erejét. Sem erő, sem akarat nem maradt benne, hogy a veszett harcidő szállja meg. Egész életében ettől a pillanattól félt, és most, hogy eljött, annyit sem jelentett számára, mint por az óceánban. Fáradtan figyelte a rohamozó harcosokat. Figyelj, öregem! Mormolta Nyíl. Gondolod, hogy túl késő megadni magunkat? Rek elvigyorodott. Egy kicsit. Tenyere a kard markolatára simult, meglendítette a csuklóját, és a penge az ég felé sziszent. A nadirok első sora nem egészen 20 lépésnyire járt tőlük, amikor távoli kürt szó hangját verték vissza a völgyfalak. A roham lelassult, és megállt. 10 lépésre egymástól mindkét csapat a kitartó harsonát hallgatta. Ogaszi káromkodott és kiköpött, eltette a kardját. Mogorván bámult a bronzgróf döbbent szemébe. Rek levette a sisakját és a földbe szúrta a kardját, amikor Ogaszi előre lépett. Vége, mondta. Felemelte a kardját, visszaintette a nadirokat. Tudd meg, kerekszemű fattyú, hogy én, Ogaszi, öltem meg a feleségedet. Eltartott néhány másodpercig, amíg Rek felfogta a szavai értelmét, ekkor mély lélegzetet vett és lehúzta a kesztyűjét. Gondolod, hogy számít? Kérdezte. Hogy kilőtt ki egy nyílvesszőt? Ezt akarod, hogy emlékezzek rád? Rendben. Azt akarod, hogy gyűlöljelek? Nem tudlak. Talán holnap. Vagy jövőre. Talán soha. Ogaszi némán állt, azután megvonta a vállát. Neked szántam a nyilat, mondta, és mint sötét köpeny telepedett rá a fáradtság. Megfordult, és katonái nyomában ő is távozott. Lassan nem áztak a létrákon és a köteleken, egyikük sem vette útját az alagút felé. Rek kikapcsolta a mellvértjét, lassan az alagút szájához sétált. Drusz és a 30-ak felé indult. Rek üdvözlésként felemelte a kezét, de szél kerekedett, és a harcosok kötként oszlottak szét. Isten veled, Drusz, mondta halkan. Este a satuliknak is búcsút mondott Rek, és órákat aludt, remélte, hogy ismét találkozhat virájéval. Felfrissülten, de csalódottan ébredt. Asin tálalt, Rek Nyíllal és Orrinnal vacsorázott. Keveset beszéltek. Kálvárszín segédei megtalálták Hogun testét, az orvos sok száz sebesült megmentésén dolgozott. Rek éjfél körül tért vissza a szobájába, levette a páncélját, ekkor jutott eszébe Serbitár ajándéka. Túl fáradt volt, nem érdekelte semmi, de nem tudott elaludni, ezért felkelt, felöltözött, fogott egy fáklyát és lement az erőd mélyébe. Egel szobájának az ajtaját most is zárva találta, de az ajtó ismét kinyílt előtte. Rek felerősítette a fáklyát a falra, és belépett a szobába. Levegő után kapkodott, a kristálygömbre merett. Vírá elfeküdt benne. Nem látott egyetlen sebet sem a testén, mesztelenül, békésen feküdt, lebegett az áttetsző kristályban. Odalépett a tömbhöz, benyúlt és megérintette a lányt. Vírá nem mozdult. Rek hidegnek érezte a testét. Lehajolt, felemelte és egy közeli asztalra fektette. Levette a köpenyét, bebugyolált a virájét és lassan elindult vissza a szobájába. Hívta Arsint, és az öreg szolga elfehéredett, amikor meglátta a gróf feleségének a testét. Rekre nézett, azután a földre. Sajnálom, uram, nem tudom, hogy a fehérhajú ember miért tette őt a kristályba. Mi történt? Kérdezterek. Aznap, amikor meghalt, és Erbitár herceg és az apát eljöttek hozzám. Azt mondták, hogy az apát álmot látott. Nem magyarázták meg nekem, de azt mondták, hogy az úrnőm testét a kristályba kell tenni. Mondott valamit a forrásról. Nem értettem. Még most sem értem. Él vagy meghalt? És hogyan találtál rá? A kristály tömbbe helyeztük, és lassan beleereszkedett. De amikor megérintettem, a kristály szilárdnak tűnt. Én már semmit nem értek. Könnyek gyűltek az öregember szemébe. Rek megnyugtatóan a csontos várra tette a kezét. Nehéz megmagyarázni. Küld ide Kálvár szint. Én Virál mellett maradok. Vintár álma. Az albínó azt mondta, hogy sokféle holnap létezik, és senki nem tudhatja, melyik jön el. Kellett, hogy lásson egy olyan jövőt, amelyben Virál él, ezért megparancsolta, hogy őrizzék meg a testét. És a kristályban valahogyan begyógyult a sebe. Azt jelenti ez, hogy élni fog. Élni. Nem volt képes gondolkozni, sem érezni. A lány halála csak nem tönkretette őt, és most félt reménykedni. Ha valamit megtanult az életben, hát az, hogy mindenki megtörhet valamitől. Tudta, hogy ő most a saját töréspontjához érkezett. Leült az ágy mellé, megfogta a hideg kezet, az övé reszketett a feszültségtől, és a pulzust kereste. Semmi. Hozott egy másik takarót, és betakarta a lányt, majd felszította a tüzet a kandallóban. Egy óra is eltelt, mire meghallotta Kálvár szint az ajtó előtt. Az orvos hangosan átkozta Arsint. Pecsétes kék tunikában és vérfoltos bőrkötényben lépett be az ajtón.
– Miféle ostobaság ez, gróf?
– mennydörögte.
– Emberek halnak meg, ha nem segítek rajtuk. – Mi?
– elnémult, amikor megpillantotta a lányt.
– Hát, nem hazudott a vénember. – Miért, Rek? Miért hoztad vissza a testét?
– Nem tudom. Valóban nem tudom. Serbitár megjelent álmomban, és azt mondta, van egy ajándéka a számomra. Ezt találtam. Nem tudom, mi történik. Halott?
Hát persze, hogy halott. A vessző átfúrta a tüdejét.
Nézd meg, kérlek. Nincs rajta seb. Az orvos felhajtotta a takarót, megfogta a lány csuklóját. Percekig csendben álltak.
Van pulzusa, suttogta. De gyenge. Nagyon gyenge. Én nem maradhatok veled, az emberek haldokolnak. Reggel visszajövök. Tartsd melegen, ennyit tehetsz.
Rek leült az ágy mellé, megfogta a lány kezét. Egy idő után elaludt. A hajnal tisztán érkezett, a kelő napfénye a keletre néző erkélyen át belépett a szobába, aranyfényben fürdette az ágyat. A napsütéstől Virál arca színt kapott, a légzése mélyebb lett. Felnyögött, és Rek azonnal felébredt. Virál? A lány szeme kinyílt, majd becsukodott újra, megremegett a szempillája. Virál? Ismét kinyitotta a szemét, elmosődött.
Serbitár visszahozott, mondta. Fáradt vagyok, alszom még.
Megfordult, átölelte a párnát és elaludt, éppen akkor, amikor kinyílt az ajtó, és nyíl lépett a szobába.
Istenek, hát igaz, mondta.
Rek kísértelt vele a szobából, ki a folyosóra.
Igen. Serbitár valahogy megmentette. Nem tudom megmagyarázni. Nem is érdekel, hogy történt. Mi a helyzet kint?
Elmentek. Mind. Minden átkozott nadír. A tábor elhagyatott, megnéztük Orrinnal. Csak egy farkasfejes kopja maradt, és Bricklin polgártárs teteme. Nem értem.
A kopja azt jelenti, hogy Ulrik visszatér.
A test? Nem tudom.
Én küldtem oda Bricklint, áruló volt, és nyilván nem vették több hasznát.
Egy fiatal katona rohant fel a lépcsőn.
Uram, egy nadir lovas vár Eldibárnál.
Rek és Nyíl együtt sétáltak ki az első falhoz. Ulrik, a nadirok ura egy szürke sztyeppi póni ült, prém szegélyes sisakot, gyapjúzekét és kecskebőrcsizmát viselt. Felnézett, amikor Rek megjelent a falon.
Jól arcoltál, Bronzgróf, kiáltotta. Búcsúzni jöttem. Polgárháború tört ki az országomban, és távoznom kell. Akarom, hogy tudd, visszatérek.
Várni foglak, mondta Rek.
És legközelebb a fogadtatásod még melegebb lesz.
Mondd,
Miért vonultak vissza az embereid, amikor már veszítettünk? Hiszel a végzetben? Kérdezte Ulrik. Hiszek. Akkor nevezzük a végzet játékának. Vagy talán az istenek kozmikus tréfája volt. Nem érdekel. Bátor férfi vagy. Az embereid is bátor férfiak. Győztetek. Együtt tudtok élni ezzel a ténnyel, Bronzgróf. De most a viszontlátásra. Találkozunk tavasszal. Ulrik intett, megfordította a lova fejét, és elvágtatott észak felé. Tudod, mondta Nyíl, lehet, hogy érthetetlen, de megkedveltem ezt az embert. Én ma mindenkit szeretek, mondta Rek. Kék az ég, üdítő a szél, édes az élet. Most mit fogsz csinálni? Szerzetesnek állok, és imádságoknak és jó cselekedeteknek szentelem az életemet. Nem úgy értettem. Mit csinálsz ma? Ó, ma berúgok és keresek egy kurvát, mondta Nyíl. A nap folyamán Rek rendszeresen meglátogatta az alvó virájét. A lány egyenletesen lélegzett, kipirult az arca. Késő este, amikor Rek egyedül ült a hamvadó tűz mellett, megjelent a lány. Rek felállt, a karjaiba zárta, megcsókolta, majd leült egy bőrszékre és az ölébe vonta. Igazán elmentek a nadírok? Kérdezte Virá. Igazán. Rek, tényleg meghaltam? Olyan, mint egy álom. Ködös. Mintha emlékeznék, hogy Serbitár visszahozott, és a kristályban feküdtem. Nem álom volt, mondta Rek. Emlékszel, hogy segítettél nekem, amikor egy óriási féreggel és egy hatalmas pókkal harcoltam? Halványon. És egyre halványabban. Ne aggódj. A következő 50 évben mindent elmesélek. Csak 50 évben, mondta a lány. Ezek szerint elhagysz, ha megöregszem és megőszülök? Nevetésük messze visszhangzott az erődben. Vége. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a hangos könyvet. Ha tetszett, és szeretnéd, hogy a jövőben is készüljenek új felolvasások, támogathatsz egy jelképes összeggel is. Minden apró segítség hozzájárul ahhoz, hogy tovább mesélhessek nektek. A támogatás részleteit megtalálod a Facebook csoportban és a professzorhangoskönyvek.hu oldalon.